153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem, régóta médiás, és azt gondolom, hogy rendkívül sokan ismerik őt, Tóth Istvánt köszöntöm szeretettel. Szia István!
Én is köszöntöm a kedves hallgatókat, és örültem a meghívásnak.
Istvánnal nagyon sok minőségben fognak találkozni hallgatóink, nagy örömömre, a Halas Rádióban két magazinunknak is a gazdája lesz. Istvánt leginkább talán a Halas médiának a sportmagazinjából ismerhetik, illetve az országos digisportról is ismerhetik őt, testnevelő tanárként a Fazekasban dolgozol ősi idők óta, úgyhogy a Halas Rádióban is tevékenykedni fogsz, és nagyon-nagyon köszöntünk ebben a minőségben is, és sok sikert kívánunk.
Nagyon szépen köszönöm, és remélem, hogy meghálálom a bizalmat, ami a szlogenje a Halas Rádiónak.
Én biztos vagyok benne, hogy így lesz. Kicsit az életedről is fogunk beszélgetni, és nyilván a terveidről is, hogy milyen riportokat szeretnél, és kívánsz majd itt a Halas Rádióban létrehozni. Hogy indult a te életed? Mesélj picit a családodról.
Egy testvérem van egyébként, Péter, öcsém, és hát ő is sportoló volt, és sportoló, sőt mondhatom, hogy remek válogatott tornász volt, ő 5 éve fiatalabb nálam, és ő is testnevelő, tehát összegabajottunk a családi viszonyulása, mindenfajta dolog, és még a munkánk is tulajdonképpen egybefűz bennünket, sőt, hát nyugodtan mondhatom, hogy az iskolában ő a főnököm, hiszen ő a testnevelés munkaközössége vezető, úgyhogy több szempontból is összefügg a mi életünk.
Szüleid mit csináltak?
Édesapám katonatiszt volt, édesanyám az akkor még Áfésznek hívták, Áfész központban dolgozott, gazdasági ügyintéző volt, utána azonban pont a Fazekas iskola, és így a Fazekas az mindenképpen bekerít engem is, és valamennyiünket. Ott dolgozott a Pintér Ica néni volt akkor az igazgató az iskolában, egy nagyon kedves hölgy volt, oda csábította édesanyámat. Nagyon jobba voltak ők egymással, tehát emberi viszonyulásban is barátként, és édesanyám nyugdíjazása előtti utolsó jó néhány évet ott töltött el. Úgyhogy gyakorlatilag vele is együtt dolgoztam egy néhány esztendeig, még a 90-es évek elejéig, ameddig ő nyugdíjban nem ment, és utána az öcsémmel is természetesen, tehát elég érdekes ez a történet.
Sőt, hát azt is sokan tudják, hiszen fiad rendszeresen a rádióban szerepel, ugye ő is a médiában azért elég aktívan jelen van, végzettsége is van ehhez, és azért a sporthoz is kötődik, bár az igazán sporthoz kötődő gyermeked is, már el is árultuk, hogy két fiad van, az a kisebbik
lesz. Mind a kettő nagyon sportos, és talán kényszerből, talán ők nem így gondolják, nem apai szigorot egyáltalán, hanem a feleségem pedagógus, a Bibó István gimnáziumban német tanár, ő is nagyon elfoglalt egyébként, mert rengeteg dolga van az iskolában, érettségi felkészítés, nyelvvizsgákra való felkészítés, stb. És ez korábban is így volt, amikor a gyermekeim kisebbek voltak, úgyhogy gyakorlatilag a Fazekas tornacsarnokában nőttek fel a gyerekeim, de nem biztos, hogy ezt ők utálják, sőt, azt gondolom, hogy sokat profitáltak bele, gondolom én így apai szemszögből, hiszen ott nőttek fel a csarnokban, a szivacsgödörben, a korláton, a gyűrűn, a talajon, és sok mindent megtanultak ott. Magukba szívták az izzadság szagot, a küzdelem szagát, mert ennek szaga van, viszont azt gondolom, hogy egy csomót profitáltak abból, hogy a sportnak milyen ereje van a hétköznapi életben, hogyan lehet használni, és meggyőződésem, hogy ezt végigviszik az egész életük folyamán. Egyébként Tamás, aki itt is dolgozik a Halas Rádióban, is tornászként kezdte a pályafutását, remek tornász volt, országos dobogós helyezései voltak egyéniben és csapatban, utána labdarúgó lett, mégpedig igazolt labdarúgó, sajnos az elmúlt két évet nem úgy töltötte, hogy szerette volna, mert egy komoly sérülés megakadályozza ebben, de titkos vágya, vagy nem is titkos vágya, hogy visszatérjen a pályára, hiszen ő középpályás, és
nagyon
és
jó, ez neki, akik látták már focizni őt.
És neki ez az élete, vagy az élete egy fontos része. Kisebbi fia Mákos szintén ott a Fazekasban tornázott, ő középiskolás szinten is remek teljesítmény nyújtott, országos bajnoki címet szerzett, és ezért még akkor pluszpontot is kapott a Bibóban, illetve nem a Bibóban, hanem ez a felvételinél 10 pontot jelentett, hogy országos bajnok volt, és a testnevelés egyetemre jár jelen pillanatban, és harmadéves, úgyhogy koptatja azt a padot talán, amit én is koptattam jó 30 évvel ezelőtt.
Annyira érdekesek ezek a családi hagyományok és kapcsolatok. Egy picit vissza fogunk kanyarodni a te életedhez, mert most hirtelen belecsaptunk abba, hogy milyen hagyományai vannak tulajdonképpen a sport szeretetének a te életedben, de hogy egy picit a tesóddal meséld el, hogy milyen nevelést kaptatok otthon. Mondtad, hogy apu katonatiszt volt, az ember azt gondolná, hogy akkor egy nagyon szigorú nevelés volt otthon. Tehát erről mesélj, verekedtetek-e a tesóddal, milyen értékeket kaptatok otthon?
Most ez úgy történt, hogy édesapám tényleg szigorú volt. Anyukám volt az engedékenyebb, sajnos egyikük sem él már, ami nagy szívfájdalmam, mert például édesapámat egyik gyerekem se ismerte. 93-ban hunyt el édesapám, és a Tomi 95-ben született, úgyhogy sajnos nem ismerték. Ez nagyon nagy szívfájdalmam, és tetejében a feleségem révén sincsenek élő nagyszülei a gyerekeimnek, és én nagyon fontosnak tartom a generációkkal való együttélést, a kapcsolattartást, a mindenfajta dolgot, mert azt gondolom minden korosztálytól, a nagymamáktól, a dédnagyszülőktől rengeteg mindent tanulhatnak a gyerekeink, és ez sajnos a mi életünkben nem adatott meg. Egy velem született szívrendellenséggel jöttem a világra 1966-ban, április 11-én, a költészet napján, és ez szimbolikus, mert édesanyám meg január 22-én a Magyar Kultúra napján született, úgyhogy ez talán véletlen, talán nem, úgyhogy innen indult a pályafutásom, ettől a betegségtől.
Innen fogjuk folytatni, én azt gondolom nagyon-nagyon sokan kíváncsian hallgatják, hogy a gyermekkorod hogyan telt, én magam személyesen is. Most jöjjön egy kis zene, és hamarosan folytatjuk a beszélgetést Tóth Istvánnal. Maradjanak velünk!
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat, és folytatjuk a mai beszélgetést, egy kicsit életút riportot Tóth Istvánnal, aki nagy örömünkre mostantól kezdve két magazinunkba is fog rendszeresen riportokat készíteni, amelyet hallgatóink élvezhetnek majd. Az életutatban jártunk, és számomra megdöbbentő, hogy mesélted, hogy tulajdonképpen egy komoly szívbetegséggel születtél. Ezt senki nem mondaná meg most így rólad.
Szerencsére ez így van, de valóban. Az történt, hogy Vladárné volt itt a városban, egyik legfontosabb gyermekorvos, meghatározó személyiség volt. Szerencsére még él, Vladár Évinek az édesanyjáról beszélek egyébként. Ő állapította meg, hogy ez egy komoly probléma, és gyakorlatilag végigviszi a pályafutásomat, az életemet, hogyha ezt valamilyen úton nem lehet kezelni. És akkor beugrott az, hogy ahogy említettem, 66-os vagyok, hogy 72-ben voltam 6 esztendős, és akkor nyílt pont a Fazekas Gábor, akkor még Fazekas Gábor utcai általános iskola, ami Pacolai Gyula és Lekrinszky Zoli révén ilyen sporttagozat, testnevelés tagozat, torna irányában elkötelezett volt, hogy mi lenne, hogyha beiratnának oda a szüleim ebbe az iskolába. És ez valóban így történt, ez egy óriási nagy áldozat volt a szüleim részéről, mert mi a Szászkár utca végén laktunk, a túlsó végén, hogyha a városhoz nézzük, és édesanyám akkor nem volt autó, nagyon keveseknek volt autója, azért tegyem ezt hozzá abban az időben. Minden reggel gyalog elkísért az iskolába, és akkor elkezdődött az életem ebben az osztályban. Hát mondok néhány nevet, Mészáros Csaba, Kovács Attila, Francia Feri, Pataki Miki. Tehát olyanokkal voltam együtt, akik utána meghatározóak voltak, és most is azok az életemben. És akkor elindult ez a torna tagozat. Ez azt jelentette, hogy az életünket azt tette ki, hogy reggeledzés, este edzés, tehát napi két edzés, és napközben pedig tanultunk, úgyhogy gyakorlatilag mi reggel 6:30-tól este 6:30-7 voltunk a Fazekas, akkor meg Gábor utca általános iskolában, és ott töltöttük gyakorlatilag az életünket, és még a szombatot is, mert ugye a mi időnkben még szombaton is volt tanítás, úgyhogy így indult el a pályafutásom, nagyon csenevész, nagyon gyenge, nagyon sápadt kisfiú voltam, és megmondom őszintén, hogy csak az egészség volt, vagy az egészségvédelem az, hogy kilábaljak ebből a betegségből, a motivációhoz, hogy tornáztam. Egyáltalán nem voltam tehetséges. Azt kell, hogy mondjam így önkritikusan, hogy az egyik legügyetlenebb, leggyengébb kisfiú voltam abban az osztályban, hiszen ott később bebizonyították Kovács Attila, Mészáros Csabi, és mi soroltam, ők válogatottságig vittek, de azért utána én is kezdtem őket utolérni.
De akkor a legfontosabb célt úgy vélem, abból, amit mondtál, elérted, hogy a szív problémád meggyógyult.
Nem tudom, hogy gondolt akkor a doktornő, ő is csak gondolom, hogy próbálta ezt a lehetőséget kiaknázni az én esetemben is, mert gondolom sokakat, nagyon sok százezer embert meggyógyított itt a városban, hogy hát, ha ez segít, és tényleg az az intenzív mozgás, a torna, a sportszerű, most így mondjuk, már igen, akkor nem így gondoltuk, a sportszerű életmód, nem emlékszem pontosan, de alsó tagozatot vége felé mindenfajta tünetem elmúlt, és megállapította, hogy tehát 3-4 év alatt sikerült ebből a olyan velem született betegségből kigyógyulni, hogy gyakorlatilag tünetmentessé váltam.
Ez fantasztikus jó hír, azt gondolom. Mesélj egy picit a gyerekkorodról, nagyon sokan ismerik a tesódat is, hogyan éltetek ti egymással? Sokat birkóztatok, azért két fiú egymáshoz képest 5 év különbséggel. Anyu, hogy bírta ezt? Apu, hogyan kezelte ezt a helyzetet? Egy kicsit lássunk bele ebbe az időszakba.
Érdekes ez a történet, hiszen ugye én vagyok az idősebb, természetes, 5 év van köztünk. De az 5 év az annyit jelentett, hogy amikor én felső tagozatos általános iskolában voltam, ő alsó tagozatos volt. Amikor én gimis voltam, ő felső tagozatos. Tehát viszonylag kevesebb volt azon kapcsolódási pont, viszont akkor már bejáratodott a Fazekasban egy olyan torna iskola, szó szerint, ami akkorra már országos hírűvé vált, hiszen mi a Borkai Zsoltékkal, most ezt talán mondhatom, és a többi akkori válogatotta a Paprika Jenővel, és még sorolhatnám azokat a nagy neveket, akik később Zsolt esetében egy olimpiai bajnok, de 88-ban Paprika Jenő is kín volt az olimpián Szöulba, tehát olyanokat tornáztunk együtt, és bejáratódott ez a dolog. Az öcsém egy más generációt képviselt, és ott is volt egy nagyon jó garnitúra, Komolos Laci volt az ő edzőjük, és Tomicskó Gabi, Fekete Szabi, akit ismerhetünk, ugye a TV2-n tevékenykedik, ez egy remek osztály volt, de utána, hogyha az e-sport azért sok minden lemondással jár. Úgyhogy gyakorlatilag abból a garnitúrából összesen 3-an maradtak, és az öcsém a Hegyes Csabival került, meg a Csillag Pistivel egy trióba, gyakorlatilag ők 3-an együtt edzettek. Hozzáteszem, hogy Csabi és Pisti ugye 68-asok, tehát öregebbek, mint az öcsém, mégis így tornáztak együtt, és ők az ifjúsági válogatottságig jutottak, sőt Hegyes Csaba ugye 1986-ban Kászruhében Európa-bajnoki címet szerzett, de az öcsém is többször ölthette magára a címeres mezt, szerepelt Németországtól kezdve Európa számtalan országába. Őnek egy komoly bokasérülés vetett véget végülis a ilyen élsportbeli pályafutásunknak. Tehát gyakorlatilag az öcsém utolért, hanem simán megelőzött engem a sport eredmények vonatkozásában, és egy picit így üldöztük egymást, tehát ő követte az én nyomdokaimat, utána én néztem fel az ő teljesítményére, utána én lettem testnevőtanár, utána ő lett testnevőtanár, váltogattuk egymást, és mondom, ahogy az interjú elején elhangzott, hogy ő az én főnököm.
Otthonról nagyon sok mindent hoz az ember. Mondtad, hogy apu szigorú volt, anyu volt az engedékeny. Mik azok az értékek, amiket úgy gondolod, hogy azért a családból jöttek?
Az, hogy feltétel nélkül meg kell bízni azokban, akik hozzád közel állnak, és akit te is megtisztelsz a bizalmukkal, hiszen ez egy olyan kapcsolat lehet, és fontos tényező, ami végigkísérhet az egész pályafutáson. Én azt gondolom, az emberi kapcsolatok azok a legfontosabbak, minden más háttérbe szorul. Ezek lehetnek családi kötelékek is, de valamennyien tudjuk, hogy mindennyiuknak szerencsére vannak olyan barátai, akik mindig előre viszik, megsimogatnak, hogyha vagy mosolyognak rád, hogyha valami nem úgy sikerül, segítenek, támogatnak, és ezeket az értékeket én otthonról hoztam, azt, hogy pontosnak kell lenni, fegyelmezetnek kell lenni, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy legjobb teljesítményt nyújtsuk, még akkor is, amikor ez nagyon-nagyon nehéz, mert az ember fáradt, stresszes, a szürke hétköznapok, ahogy szokták volt mondani, sokszor nagy nyomást nehezít ránk, de ezekből is ki kell rángatni, ha más nem saját hajunknál fogva.
Nagyon köszönöm, nagyon értékesek, és hát látszik a működéseden, hogy ezek az értékek megfogantak az életedben. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, Tóth Istvánnal beszélgetünk tovább, maradjanak velünk!
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, és folytatjuk a mai beszélgetést életútriportot Tóth Istvánnal, akit mostantól a Halas Rádió riportereként is ismerhetnek majd. Ugye nagyon sokat meséltél már a sportról, hogy mennyire sokat jelentett a sportosztály általános iskolában. Hogyan alakultak az iskolai éveid? Tehát mennyire tudatosan mentél mondjuk a testnevelő tanári pályára? Kik azok a meghatározó tanárok, tanárnők, akik az életedben sokat jelentettek? Tehát egy általános iskola, középiskoláról mesélj.
Tulajdonképpen a felső tagozatban már én is versenyző lettem. és valahogy nem tudom, a szorgalmammal, a szerencsémmel, a hozzáállásommal, a közeggel, az edzőimnek köszönhetően, ugye nem gettem Pacolai Gyulát és Lekrinszky Zolit, ők támogatták az én sportbeli pályafutásomat, és olyan szintre jutott, hogy nekem a kedvencerem, ugye a férfi tornában, a fiú tornában 6-szer van, nekem a lólengés volt a kedvencerem, és ez az, ami egy kicsit kilóg a sorból. Nem olyan látványos, nem szép, nem lehet olyan nagy kiterjedésű mozgásokat, bonyolult összefüggésben összerendezett elemsorokat bemutatni a lovon, hanem egy rendkívül nagy koncentrációt, egyensúlyt, odafigyelést igénylő szer, ahol egy nagyon-nagyon picit hibázol, már leesel a lóról, és összetöröd magad,
de mégis látványos annyira.
Kevésbé látványos, igen, és mégis ez lett a kedvencem. Olyan szinten, hogy 78-ban és 79-ben, akkor még nem úgy hívták, hogy diákolimpia, hanem úttörőolimpia. Egyéniben, lólengésben előbb, második, utána országos bajnok lehettem. Nekem nagyon tetszett akkor Magyar Zolinak a 76-os montreali gyakorlata, hogy gyakorlatilag én lemásoltam a Zoli, bocsánat, hogy így mondom, ő a Magyar Torna Szövetség jelenlegi regnáló elnöke és kétszeres olimpiai gyakorlatát lemásoltam, és ebben lettem bajnok. Tehát ott elindult egy áttörés az életemben, hogy megizleltem azt, hogyha oda teszed magad, és úgy akkor már 7-8 éve sportoltam napi két edzéssel, és el lehetett jutni idáig. Akkor történt meg az, hogy Budapestre hívott az újpesti Dózsa, le akartak igazolni oda, de aztán a szüleim és edzőm is azt mondta, hogy nem, a Sziládiban tornászokat összehozzák egy osztályba, ez volt a 1C akkor ugye, első C osztály, és valamennyi tornász oda került, Sallai Sanyi bácsi volt az igazgató, Pintér András volt az osztályfőnököm, és megengedték azt, vagy létrehozták azt, hogy tulajdonképpen a élsportot folytathattuk valamennyien, mert reggel mi úgy kezdtük, hogy edzés, és mi 9-re jártunk a Sziládiba. Tehát 7-től 8:30-ig, 8:30-ig edzettünk, és akkor utána mentünk a gimibe, és akkor ott folytathattuk a tanulmányainkat, délután pedig a szokásos edzés. Tehát így zajlott le, így tették lehetővé, akkor ez újdonság volt. Kvázi a sporttagozatos sulik működnek most ebben a rendszerben, de jócskán megelőztük ezt a kort, hiszen 1980-ban indult ez a kémis pályafutás.
Annyira érdekes ez a történet, azt gondolom nagyon kevesen a kortársak közül biztosan, de talán sokan nem ismerik ezeket a történeteket. Akkor számodra egyértelmű volt, hogy testnevelő tanár leszel, vagy a profi sportolói karrier is felvetődött?
Egyáltalán nem így volt. Én most is azt mondom, hogy én humán beltudságú vagyok.
Én nagyon... 11-én születtél.
Na igen, igen, talán ez is meghatározó, vagy sorsszerű volt. Én rengeteget olvastam, és olvasok, és szép irodalom a kedvencem. A hazai kortárs, és a korábbiak, és a nemzetközi is természetesen.
Na ezt még nem mesélted eddig.
És nekem egyáltalán nem volt ez, hogy erre felé megyek. 84-ben érettségiztem ugye a Sziládiban, és nem találtam a helyemet. Nem tudtam, hogy mi legyen velem, hiszen semmi más nem tudtam az egész életből, hanem egy burokban, egy olyan nem alagútban, hanem barlangban éltem, ami egy védőbarlang volt, megóvott mindentől, hiszen nekem semmire nem kellett ügyelnem. Tornáztam és tanultam, ennyi volt, ennyit láttam a világból. Ilyen szempontból nem nyílt ki a világ, annak ellenére, hogy a sportrevényes, aki emlékszik rá, hogy abban a rendszerben nem nagyon lehetett, illetve nem lehetett külföldre járni, mi bejártuk egész Európát. Tehát ilyen szempontból kinyílt, és mégsem nyílt ki a világ, és nem volt más alternatívám, hanem az, hogy a sporttal kezdjek valamit, hogyha leérettségizem. De ez nem volt egészen tiszta út, és azon a nyáron, amikor leérettségiztem, nem tudtam, hogy mi lesz az életemmel. És nyugodtan mondhatom, nekem tanárom volt, és most mondhatom, hogy atyai jó barátom Gregor Sanyi bácsi, aki nálunk igazgatóhelyettes volt a fazekas, utána Bernát kollégiumnak lett az igazgatója, a felesége Vera néni matematika tanár volt szintén a fazekasban, ő volt akkor a művelős osztály vezetője itt Halason. És nagyon nagy hiány volt abban az időszakban pedagógusokból.
Akkor hasonlított a mostani helyzethez.
Mostani helyzethez, és akkor a Sanyi bácsi tanított, és a felesége is tanított engem nagyon hosszú évek, és ismerték az én hozzáállásomat, attitűdömet, átócettik az egész családomat és engem is, és akkor Sanyi bácsi behívott a tanácsháza polgármesteri hivatal, mindegy, hogy mondjuk, hogy figyelj csak, de nagyon nagy szükség lenne ilyen emberekre, mint te, és mi lenne, ha kipróbálnád magad, mint úgy hívták, hogy képesítés nélküli nevelő. És én bekerültem a Dimitrov téri általános iskolába. Ez most furcsa, melyennál nincs. Ez a katolikus templommal szemben lévő iskola volt, amely a Keróval, a kereskedelmi iskolával egy épületben zajlott, és a Szörfi István volt az igazgató, és hozzá protezsált be Gregó Sándor, hogy próbáld ki magad egy évig, és meglátod, hogy mi lesz. És hogyha beválik, beválik, ha nem, akkor semmi. Mindent csináltam, mindent tanítottam, hiszen akkor nagyon sokan jártak levelezőre, tantestület háromnegyed részre levelező járt, és akkor ők nem voltak, én voltam az állandó helyettesítő. Tehát én minden tantárgyba belekóstoltam, minden élethelyzetben taníthattam, mindent kipróbálhattam, szabad kezet kaptam, tényleg egy olyan építő közegbe kerültem az egyesztendő alatt, egy tanév alatt, hogy teljesen egyértelmű volt, hogy jelentkeznem kell a főiskolára.
Innen fogjuk folytatni, maradjanak velünk, Tóth Istvánnal beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést és életútriportot Tóth Istvánnal, aki a Fazekas testnevelő tanára, a Halas Média sportmagazinjának szerkesztője, illetve hát mostantól a Halas Rádióban is fog riportokat készíteni. Ott tartottunk, hogy egyértelmű volt számodra Gregó Sanyi bácsi által beprotezsált egy év tanítási gyakorlat után, hogy tanárnak fogsz jelentkezni. Hogy zajlott le utána?
Hát 85-ben ugye felvételt nyertem a Juhász Gyula tanárképző főiskola testnevelés földrajz szakára, akkor még katonai szolgálat volt, akit fölvettek egyetemre, főiskola elvitték, ilyen úgynevezett előfelvételistek, egy évet voltam Szegeden, szintén Szegeden katona, és utána 86 és 90 között jártam a Juhász Gyula tanárképző főiskola, 90-ben diplomáztam, és mit hoz a véletlen, egy másik olyan általam nagyon kedvelt tanár, pedagógus, de inkább azt mondom, hogy ember. Pintér Nincaréni volt akkor az igazgató a Fazekasban, és oda hívott magához, hogy figyelj csak ide, neked itt kell folytatnod a pályafutásodat. Úgyhogy érdekes, hogy 72-ben kezdtem Fazekasban a pályafutásomat, és ez 2020-ban is tart. Azóta kötődöm, sőt, hát azt nem mondtam el az imént, hogy mind a két fiam oda járt a Fazekasba.
Hihetetlen, ma már ez annyira ritka, egy ilyenfajta hosszú távú szerelem, egy ilyen hosszú távú munkakapcsolat, ami már nem csak munka, hanem tényleg az életed második otthonod gyakorlat. Azt mondd el nekünk, hogy hogyan sodródtál a média közelébe, hiszen ott is nagyon profi szintig jutottál, hiszen a Digi Sporton is hallhatnak téged.
Ez is sorszerű. A pályafutásomat ezek a véletlenek vagy sorszerűségek ugye meghatározzák, ezt soha nem tudjuk elgondolni, hogy ez most véletlen, szerencse, most
sorszerű. Hiszek az Úristen szervező
munkát. Igen. Olyan 92 tájékán indult a Halas Televízió Vili Antival, Szenci Lajossal, Fehér Erikával, és Erika volt az első műsorvezető, aki most is ugye természetesen zászlós hajója a Halas Médiának, és belebotlott néha-néha ilyen sportos eseményekbe. Én meg, mint testnevelő ott voltam, és valahogy mi nem ismertük egymást korábban. Segítsek már, mondja, mi, ez kicsoda, ez hogy van, hogy mennek a szabályok, és akkor ez odáig fajult, hogy így fogalmazzak, hogy megkértek, hogy csináljak akkor még a úttörőházban, az AMK előtti épületben működött az emeleten a Halas Televízió, csináljak rendszeres sportmagazint. És akkor kaptam lehetőséget arra, hogy havi rendszerességgel egy-egy sportmagazint készíthettem, szerkesztő műsorvezetőként. Emlékszem, hogy a Lovasok, Varó Jóska bácsi, Tuska Pali, Míg Gyuri, aki akkor a Halas legerősebb embere volt, vagy éppen Kovács Iván, aki akkor kiváló triatlon versenyző volt, ő volt többek között a vendégem, és ez tartott egy 2-3 esztendeig, majd 95-ben, amikor Kristóf Imre lett a ügyvezető főszerkesztő, ő egy nagyon határozott és korrekt koncepcióval állt elő, tematikus magazinok a híradók mellett, minden nap, és legyen sportmagazin is, úgyhogy 1995. április 4-én megvolt az első sportmagazin a Halas Televízióban, ugyanezzel a stábbal, aki most van, Kovács Iván, Jáger Levente és Tóth István, és ami megdöbbentő, és ennek pont 25 esztendeje lesz most áprilisban, hogy ugyanezzel a stábbal dolgozunk azóta is, tehát azóta minden kedden este 7:30-kor sportmagazin a Halas Televízióban.
Ez szinte a reklámhelye is, mert hogy ez továbbra is folytatódik, ez is szinte hihetetlen történet, egy nagyon-nagyon hosszú távú kapcsolat. Gratulálok a 25 éves jubileumhoz. És akkor most egy picit ugye bele fogsz kóstolni a rádióriportokba is, ahogy említettük, az Itzer magazint, illetve a Jólét magazint fogod vezetni. Ennek részben az az oka, hogy most egy speciális helyzet van itt a koronavírus járvány megelőzés kapcsán, és ugye nagyon sok sportesemény nem zajlik le biztonsági okokból. Szóval hogyan csinálod most például akár az oktatási munkádat? Szerintem nagyon sokan most ebben élnek, mint tanárok.
Könnyű, és egyszerre nehéz is. Óriási kihívás, hiszen ugye 30 éve tanítom a testnevelést, és ilyen helyzetben még nem voltam, de nem csak én, hanem valamennyien. És azt gondolom, hogy a többi tantárgy távoktatásában a résztvevő pedagógusok talán könnyebben megoldják ezt a helyzetet, hiszen más módszereken, meg ők tanítják az informatika eszközök segítségével a saját tantárgyuk, interaktív eszközökkel, stb. A tesi az nem ilyen. De nekünk nagyon-nagyon gyorsan összeállt a rendszer a fazekasban. Káresz Péter ugye nyártól, elmúlt év nyarától az igazgató úr, és gyakorlatilag egy nap alatt összeállt az egész rendszer. Egy napos próbaüzem után, most ugye lassan több mint egy hét eltelt már, és nagyon flottul, nagyon klasszul megy minden, kiadjuk a feladatokat, én tornáztam, fölvettük videóra.
Nagyon izgalmas lehet.
Beszéltem a gyerekeknek, mit kéne, hogy kéne, mit kéne csinálni, hogyan, várjuk a visszajelzéseket, és annak tükrében, ahogy majd egy pár hét lezajlik, mert sajnos úgy néz ki, hogy hosszabb időre kell berendezkednünk, változtatok, módosítunk természetesen a kollégáimmal, hiszen öcsém is ugye a kollégám, és Mészáros Csabi is a kollégám, próbálok összehozni, hogy legyen továbbra is a mindennapok része a tesi, a mozgás, bármiféle mozgás is lehet az, és hát ez van, ez a helyzet van, nem tudok vele mit csinálni. Kihívás gyerekeknek és szülőnek, talán a szülőknek ez talán még nagyobb kihívás ez az egész történet sor, és nekünk is, úgyhogy én nagy lendülettel és örömmel állok elébe a kihívásoknak.
Ez így lesz most a Halas Rádióban is, hiszen mivel kevés sport esemény van, itt is most egy különleges helyzetre kell készülnöd, akár az Itszer, akár a Jólét magazinban, mik a terveid?
Rengeteg tervem van, természetesen, rengeteg ötletem van ebben kapcsolatban. És ez kifejezetten tetszik, hogy itt egy ilyen 20-20 pár perces feldolgozásban került ez sorra, sőt, ugye már egyet elkészíthettem a múlt hét végén, úgyhogy még avval fejeztük be, vagy zártuk inkább le, mert nem tudtuk befejezni a beszélgetést, ugye nem titok, Igás Andorral beszélgettem, hogy még órákig tudnánk itt ülni és beszélgetni a különböző témakörökről, részben azért, mert ugye az érdeklődési területünk ugyanaz, de az Andor az egy pár esztendővel fiatalabb más generációt képviselők, hogyan viszonyulnak ez a történéshez. Úgyhogy rengeteg feldolgozási mód van, rengeteg ember, és mindenki máshogy is máshogy áll hozzá ez a dologhoz, úgyhogy nem vagyok abban biztos, hogy itt hiányt fogunk szenvedni a változatosságban.
Erre nagy szükségünk is van, hiszen ebben a szituációban, amikor egy kicsit a négy fal közé szorul mindenki, nagyon nehéz lesz azt kitalálnunk, hogy hogyan mozogjunk, hogyan sportoljunk, vagy esetleg a szabad levegőre kisebb csoportokban hogyan fogunk tudni kimenni, és ott mit csináljunk. Úgyhogy nagyon várjuk a riportokat és a tanácsokat. Köszönöm nagyon István, hogy itt voltál, és elmondtad mindezt.
Gyorsan elrepült ez a kis idő. Köszönöm szépen a lehetőséget, és továbbra is itt leszek, és itt vagyok veletek.
Tóth Istvánnal beszélgettünk. Ha lemaradtak a beszélgetésünk életút riportunk eléről, feltétlen hallgassák meg akár ismétlésben, akár a hangalbumunkból. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.